A fogyasztás történet kialakulása nem meglepő, hogy egyfajta reakció a fogyasztói társadalom kialakulására. Tehát amióta fogyasztói társadalomról beszélhetünk, azóta nőtt meg a történészek érdeklődése is ezzel a tárgyal kapcsolatban.
De ez valamiképpen elkülöníthető? Mutat egy sajátszerűséget?
Ez a társadalom történetírásnak egy alterülete, aldisziplinája, nyugodtan mondhatjuk ezt. Sok-sok sajátossággal. Az egyik sajátossága éppen az, hogy az utóbbi időben az élet mind több területét próbálják a fogyasztás történészek fogyasztásként interpretálni. Az oktatást is interpretálhatjuk például fogyasztásként, hiszen...
Információ, kultúra.
Információt is lehet fogyasztani, a kultúrát is lehet fogyasztani, és így tovább, és így tovább. Tehát egy csomó olyan terület, ami korábban önállóan létezett. Az most már azt veszük észre, hogy egyre inkább a fogyasztás történet érdeklődése középpontjába kerül, és fogyasztásként jelenik meg. De nem gondolom, hogy ilyen kitágított módon kellene a fogyasztás történettel foglalkozni, tehát én inkább az anyagi jellegű fogyasztásra, illetve ennek az életminőséggel való kapcsolatára figyelek.
Ez mérhető terület. Tehát össze lehet hasonlítani, teszem azt az autófogyasztást, a mosógépfogyasztást, lakásfogyasztást, és nem is sorolom tovább.
Természetesen, ha fogyasztás történetről beszélünk, akkor egyrészt nyilván a fogyasztás színvonalának a változásáról is szó lehet. Hát ez a legkevésbé izgalmas probléma, én azt gondolom, mert ez viszonylag közismert, hogy a gazdasági növekedéssel hogyan nő a fogyasztás, és aztán ennek milyen következményei vannak. Egy másik fontos aspektus az a fogyasztás szerkezete. Ez már egy kicsit izgalmasabb, tehát hogy a különböző társadalmakban mi az, ami fogyasztás nagy részét kiteszi. Ezen belül már jó néhány eltérést találtunk Európában is, gondoljunk csak arra, hogy hogyan változott mondjuk a zsiradékfogyasztás a 20. században, tehát hogy mi kezdetben volt egy nagyon erős észak-déli lejtő, északon állati zsiradékot fogyasztottak a 20. század első két harmadában, szinte kizárólag, azt délen pedig növényi zsiradékot. Addig a 20. század végére ez már jó részt kiegyenlítődött, pontosabban észak kezdett közeledni a délhez, és nagyon visszaszorult északon is az állati zsiradékok fogyasztása. Ez csak egy példa arra vonatkozóan, hogy a fogyasztás szerkezete is vizsgálható. A harmadik igazán izgalmas elem az már, ami a fogyasztás kultúrája és a fogyasztás minősége.
Ez mit ami jelent?
Léteznek különféle fogyasztási rendszerek. Léteznek a fogyasztói társadalomnak, a fogyasztói kultúrának különféle változatai. Gondoljunk csak arra, felmerült az a kérdés, létezette szocialista fogyasztói társadalom, mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as években Magyarországon, miközben Nyugat-Európában már a klasszikus fogyasztói társadalom élte napjait. Tekinthetjük-e ezt a Magyarországon kialakult fogyasztási rendszert egyfajta alváltozatának, a fogyasztói társadalom egyik változatának, vagy pedig ez egyáltalán nem is tekinthető fogyasztói társadalomnak, valami egészen másról volt szó, tehát megtévesztő az elnevezés. Úgyhogy amikor a fogyasztás minőségi vonásait vizsgáljuk, akkor például ilyen kérdésekről beszélünk.
Európa régióit a fogyasztás szerkezete, kultúrája vonatkozásában is el lehet különíteni egymástól?
El lehet különíteni, de ami igazán izgalmas, az a mozgás. Tehát, hogy hogyan változnak.
A trendek.
Igen, és hogy hogyan alakulnak át ezek a rendszerek. Hogyha a fogyasztás színvonalát nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben úgy nagyjából azonos, mondjuk a Magyarország lemaradása a nyugat-európai élvonaltól a század első felében, aztán nő a lemaradás, és a rendszerváltozás után a mélypontot elérve csak kevéssé sikerült azóta a fogyasztás színvonalát közelíteni Nyugat-Európa, az de egy kicsit azért sikerült. Tehát ez az, ami a fogyasztás színvonalát illeti. Ebben tehát nincs olyan túl nagy változás, hogyha Magyarország és Nyugat-Európa viszonyát nézzük. Sokkal nagyobb a változás, ami a fogyasztás szerkezetét és a fogyasztás minőségi aspektusait illeti. Itt már azt látjuk, hogy például a rendszerváltozás után fogyasztás szerkezete kezd jelentősen közelíteni a nyugat-európai színvonalhoz, és különösen ami a fogyasztás minőségi vonásait illeti, ott nagyon erős a közeledés, még hogyha ez az utóbbi időben le is lassult.
Például milyen vonatkozásban?
Elsősorban abban a vonatkozásban most már a magyar fogyasztók is körülbelül azonos minőségű fogyasztási cikkeket vásárolhatnak, mint amit nyugat-európai társaik. Tehát míg a rendszerváltozás előtt...
Tehát még lehetőség sem volt, most viszont a lehetőség már megvan.
Így van, és ez nem csak lehetőség, ezzel élnek is az emberek. Tehát azok a márkák, ami korábban legfeljebb a fekete piacon léteztek Magyarországon, vagy magánimportban, azok ma már az áruházok polcain is ott vannak. Tehát míg a 80-as években pomorin fokrémet vásárolhattunk a boltokban, teszem azt, és hát az idősebbek még emlékeznek ennek a fokrémnek a eléggé markáns ízére, addig ma már magától értetődő, hogy mi is ugyanazt a fokrémet vásároljuk, mint a német vagy osztrák fogyasztók. Természetesen, ahogy mondtam, a fogyasztás színvonalában továbbra is megvannak a különbségek Magyarország és Nyugat-Európa között, de azért az sem lebecsülendő változás, hogy a fogyasztás minősége az most már sokkal közelebb van a nyugat-európaihoz, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt.
Mennyiben befolyásolja a fogyasztás szerkezete, a komfort érzés, ahogy ezt mondani szokták, a boldogságot, a társadalmi értelemben, széles rétegek vonatkozásában értelmezett boldogságot?
Azt látjuk, hogy a mi régiónkban sokkal inkább, mint a világ más részein. Tehát míg a fejlett országokban az egységnyi fogyasztás növekedés az már viszonylag kevéssé hat a boldogságérzetre, vagy a jólétérzetre, kinek hogy tetszik, addig a mi régiónkban ez a kapcsolat úgy tűnik, hogy erősebb. Ennek az egyik oka az, amiről már szó volt, vagyis, hogy a mi régiónkban nagyon sok információval rendelkeznek az emberek arról, hogy a szomszédban milyen magas az életszínvonal, tehát úgy gondolják, hogy ez nekik is járna. Míg mondjuk egy indiai, vagy nigériai, vagy máshol élő ember ezt sokkal kevésbé gondolja, tehát ő sokkal jobban elfogadja a saját alacsonyabb életszínvonalát. A mi régiónkban ez egy olyan erős fokú elégedetlenséget okoz az emberek életszínvonala kapcsolatos attitűdjeiben, ami már nagyon negatívan érinti a boldogságérzetet. Úgyhogy egyáltalán nem véletlen, hogyha ilyen boldogságvizsgálatokat látunk, akkor ott Magyarország gyakran az utolsó helyek, nem is az egyik utolsó helyen, hanem az utolsó helyen szerepel.
Lehetne, kellene az embereket nevelni, tehát valamiképpen meg kellene nekik magyarázni, hogy örüljenek annak is, ami van, vagy pedig ez...
Hát én azt gondolom, hogy nevelni közvetlenül nem lehet, ugyanakkor a különböző társadalmi szereplőknek van felelősségük. Tehát, hogyha a pártok rövidtávú fogyasztási ígéreteket tesznek, ennek sokféle formája lehet, akkor ezzel tulajdonképpen korbácsolják ezeket a vágyakat, ezzel csak növelik ezeket a vágyakat, és mivel a valóság rövid távon úgysem változtatható meg, ez az elégedetlenség egyre nagyobb mértékű lehet, és ez aztán már visszahat a politikai folyamatra is, kiszámíthatatlanná teszi a politikai folyamatokat.